Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádiót és benne a pénteki tanórát hallják. Ferenc pápa, örüljetek és újjongatok kezdettel adott ki apostoli buzdítást, amely az életszentség útját mutatja be számunkra. Többféle dolgot már végigvettünk belőle, bemutatva az életszentség útját, bemutatva két rejtőző ellenséget, szentírási részt, a nyolc boldogságot és a Máté Evangélium 25. fejezetében az utolsó ítéletnek a képét is sorra vette a Szentatya, mint az életszentség útján biztató, megerősítő dolgokat a számunkra, és ezzel kapcsolatban az evangélium szívét megcsonkító ideológiákról is beszéltünk egy picit, arról, hogy mi minden van, ami eltántorítana bennünket az életszentség útjától. Azt mondja a Szent Atya, hogy az élvezet vágyó konzumizmus csúfjátékot űzhet velünk, mert a megszállott szórakozás végén végletesen magunkra, jogainkra és azon igényünkre koncentrálunk, hogy legyen szabad időnk élvezni az életet. Nehéz lesz arra vállalkoznunk és energiát szánnunk, hogy kezet nyújtsunk a bajba levőnek, ha nem gyakoroljuk a mértéktartást, ha nem küzdünk a fogyasztói társadalom lázas sietsége ellen, amely mindent el akar adni nekünk, és a végén elégedetlen koldusokká formál, akik mindent akarnak, és mindent ki akarnak próbálni. Felszínes információk fogyasztása, gyors és virtuális kommunikáció különböző formái is lehetnek kábítószer, amely elragadja minden időnket, eltávolít a testvérek szenvedő testétől. Ezek után a Szent Atya az életszentség néhány jellemző vonását mutatja be a következő, a negyedik fejezetben ebben a dokumentumban. Azt mondja a Szent Atya, nem kezdem magyarázni a megszentelődés már ismert eszközeit, a különböző imamódokat, az euharisztiát, a bűnbánat, a drága szentségeit, az áldozatbemutatásokat, az áltatosságokat, a lelkivezetést és annyi mást. Néhány szempontjára szorítkozom, az életszentségre meghívásnak néhány szempontjára szorítkozom, amely különös visszhangot fognak kelteni, reménykedik ebben a Szent Atya. Nyilván tudjuk jól, hogy az életszentség útján fontos az imádság, hiszen az életszentség az Istennel való kapcsolatnak a megélése tulajdonképpen, és hogyha nincs kapcsolatom az Istennel, akkor az életszentségre se fogok tudni eljutni, mert hiszen az Istennel való kapcsolat a szent élet, az Isten közelében lévő lét, és ha nem vágyakozom rá, ha nem akarok vele kapcsolatban lenni, akkor miért jutnék el, miért akarnék oda jutni? Az imamódok, az euharisztia, a bűnbánat, mert hogy emberek vagyunk, és ez az út, ez nem könnyű, és gyakran megbotlunk, elesünk. Különféle áltatosság, a lelki vezetés, olyan szempontok, amelyeket gyakran mindannyian gyakorlunk, és ami természetes a számunkra, és a Szent Atya néhány más szempontra próbálja majd mindjárt felhívni a figyelmet. A bemutatandó jellegzetességek nem merítik ki mindazt, ami az életszentség modellje lehet, de az Isten és a felabarát iránti szeretet öt nagy megnyilatkozása, amelyek különösen is fontosnak látok a mai kultúra veszedelme és korlátai között. E kultúrában megmutatkozik az ideges és erőszakos szorongás, amely szétszór és elgyengít bennünket. A pesszimista szemlélet, a szomorúság, a kényelmes fogyasztó és önző lustaság, az individualizmus, az Istennel való találkozás nélküli hamis lelkiség számtalan formája, melyek a mai vallásos piacot uralják. Tehát olyan szempontok ezek, amelyek távol tartanak bennünket, de amelyek jelen vannak a mindennapjaiban, hiszen a kultúra az, hogy hogyan élünk a mai világban, hogyan tesszük a dolgunkat, és milyen sokszor vagyunk pesszimisták, milyen sokszor van bennünk egy ideges szorongás, hogy nem fogok időbe odaérni, hogy nem lesz rá időm, hogy nem fogom tudni időben megtenni, időben teljesíteni a dolgaimat, és ez szorongóvá tesz, ez feszülté, idegessé tesz bennünket. és akkor mindjárt a másik ember meg az Istennel való kapcsolat kerülhet veszélybe. Az első ilyen szempont, első ilyen jellegzetesség, amelyről a Szent Atya beszél, egymás elviselése, türelem és szelídség. Az első a szilárd megmaradás Istenben, aki szeret és fenntart minket. E belső szilárdságra támaszkodva lehetséges hordozni és elviselni a velünk ellenkező dolgokat, az élet viszontagságait, még mások erőszakosságát, hűtlenségét is, és hibáit is. Ha Isten velünk, kijelenünk, olvassuk a római levélben. Ez annak a békének a forrása, amely megmutatkozik a szent ember magatartásában. E belső szilárdság alapján a türelem és a jóban való kitartás az élet szentség tanúja a felgyorsult, változékony és agresszív világunkban. A szeretet hűsége ez, mert aki hűséges, Istenre támaszkodik. Hűséges, tud maradni a testvérekhez is, nem hagyja el őket a nehéz pillanatokban. Nem engedi, hogy magával ragadja a félelem, ott marad mások mellett akkor is, ha ez neki nem okoz közvetlen örömet. Tehát az a békesség, amire szükségünk van, az abból, ebből fakad, hogy a türelem, az egymás elviselése, az jelen van, egy belső szilárdságra van újra és újra szükségünk, és a hűségre van újra és újra szükségünk, a szeretet hűségére van szükségünk, és mindez az Istenre tud támaszkodni, aki hűséges, az Isten hűséges, és ő hűtlenné nem válik sosem. Szent Pál felszólítja a keresztényeket, hogy senkinek se fizessenek rosszal a rosszért, ne akarjanak igazságot szolgáltatni önmaguknak, és ne hagyják, hogy legyőzze őket a rossz, hanem győzzék le jóval a rosszat. Ez a magatartás nem gyöngeség, hanem az igazi erő jele, mert maga Isten lassú a haragra és nagy a hatalma. Isten szava figyelmeztet, legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás és minden egyéb rossz. Tehát legyőzni a rosszat jóval, nem rögtön visszavágni annak, aki minket megbánt, hanem megpróbálni szeretettel fordulni felé. És aztán lehet, hogy első pillanatra ez gyengeségnek tűnik, de mégis kiderül, hogy ez az igazi erő, hűségesnek maradni a másik felé, hogy legyőzni a rosszat a jóval. Arról is beszél a Szent Atya, hogy ébernek kell lennünk, és harcolnunk kell az erőszakos és önző rossz hajlamaink ellen, nehogy azok gyökert verjenek bennünk. Amikor nehéz körülmények szorongatnak, mindig újra megkapaszkodhatunk az esdeklés korgonyában, amely újra Isten kezébe, a béke források közelébe vezet el bennünket. Az interneten, a digitális kapcsolatok különféle tereiben a keresztények is beleakadnak a verbális erőszak hálójába. Még a katolikus médiában is átléphetik a határokat, eltűrik a rossz hírbehozást, a rágalmakat, és mintha a mások jó hírével kapcsolatban minden etikát és tiszteletet elfelejtenének. Ezáltal veszedelmes kettőség áll elő, mert a hálókon olyan dolgokat mondanak, amelyek a közéletben tűrhetetlenek volnának, és düvel vezetve le a bosszúvágyat, próbálják kiegyenlíteni elégedetlenségüket. Jellegzetes, hogy más parancsolatok látszólagos védelmében teljesen megfeledkeznek a 8. parancsról. Ne szólj hamis tanúságot. Kegyetlenül rombolja mások képét. Gátlástalanul mutatkozik meg, hogy a nyelv, a gonoszság egész világa és egész életünket lángba borítja, maga pedig pokoltól fogott tüzet. Tehát az erőszak, a verbális erőszak különféle módjai, amikor és az internet világában ez jellemző lehet, hogy tulajdonképpen egy névtelenségbe tudok burkolózni, és ha nem tudják, hogy ki vagyok, akkor bátrabban mondok olyat, amit szemtől szembe nem mondanák, bátrabban mondok olyat, amit utána megbánok, bár visszaszízni már nem nagyon lehet. Tehát fontos, hogy hogyan beszélek a másikról, mit mondok el a másikról, hogyan próbálom segíteni, megerősíteni a másik embert. És Jézus ebben újra és újra erőt és segítséget ad nekünk, hogy az ő szeretetének lehessünk a tanújává a földön. A belső szilárdság, amely a kegyelem műve, megőriz attól, hogy az erőszak magával ragadjon, és áthagyja a társadalmi életet, mert a kegyelem kioltja a hiúságot, lehetővé teszi a szív szelídségét. A szent ember nem vesztegeti energiáját arra, hogy mások tévedései miatt siránkozzon. Képes meghallgatni testvéreinek hibáit láttán, és kerülje a romboló, ártó verbális erőszakot, mert nem tartja méltónak magát arra, hogy kemény legyen a többiekkel, hanem inkább magánál többre tartja őket. Fontos tehát, hogy ez a belső szilárdság segítsen bennünket az élet szentség útján, hogy egyre inkább szent emberekké tudjunk mindannyian válni. Most egy kis zene következik.
Saját bűnöm során sírni nem tudok, könnyebb háborogni mások védke fölött. Az egész világ elvonult már ítéletem előtt. Találtam én bűnös tereget, filmet, politikát, embereket. Értest meg velem, Uram, a bűnös én vagyok magam. Érzem, érezzem, tudjam azt, hogy a vétkem te hordod egymagad. Értesd meg velem, Uram, a bűnös én vagyok magam. Érzem, érezzem, tudjam azt, hogy a vétkem behordod.
Folytatjuk a hittanórát itt a Mári Rádióban. Ferenc pápa apostoli buzdítását olvassuk. Egymás elviselése, türelem, szelídség. Ez az egyik ilyen jellegzetesség, amelyet az életszentség útján fontosnak tart a Szent Atya. Arról beszéltünk, hogy le kell győzni a rosszat jóval, ami nem a gyengesség, hanem az igazi erőnek a jele. Ébernek kell lennünk, folytatja a Szent Atya, harcolnunk kell az erőszakos önző rossz hajlamaink ellen, nehogy ezek gyökeret verjenek bennünk. Amikor nehéz körülmények szorongatnak, mindig megkapaszkodhatunk az esdeklés horgonyában, amely újra Isten kezébe, a béke forrása közelébe vezet bennünket. Az interneten, a digitális kapcsolatok különféle tereiben a keresztények is beleakadhatnak a verbális erőszak hálóiba. Még a katolikus médiában is átléphetik a határokat, eltűlik a rossz hírbehozást, a rágalmat, és mintha a másik jó hírével kapcsolatban minden etikát és tiszteletet elfelejtenének. Ezáltal veszedelmes kettősség áll elő, mert a hálókon olyan dolgokat mondanak, amelyek a közéletben tűrhetetlenek volnának, és düvel vezet vele a bosszúvágyat, próbálják kienyenlíteni elégedetlenségüket. Jellegzetes, hogy más parancsolatok látszólagos védelmében teljesen megfeledkeznek a 8. parancsról, ne szólj hamis tanúságot, és kegyetlenül rombolják a mások képét. Gátlástalanul mutatkozik meg, hogy a nyelv a gonoszság egész világa és egész életünket lángba borítja, maga meg a pokoltól fog tüzet. Keresztényként akarunk élni és jelen lenni a világban, sokan vagyunk jelen keresztényként az internetes világban. Annak idején, amikor még túl sok fórum nem volt, az egyik, hát ma is működő hírportálnak a fórumába kapcsolódtam be, és hát ott próbáltam szépen szelíden szólni. Aztán volt egyszer egy alkalom, amikor valakire erősebben szóltam, és akkor beírta valaki, hogy na, a satya kiakadt, nem volt jellemző, időnként azért muszáj volt erősebben szólni, tehát nem is olyan egyértelmű mindig, nem is olyan könnyű mindig eldönteni, megtalálni, hogy mi a legjobb egy adott helyzetben, hogy mire, hogyan kell igazából reagálnunk, beleakadhatunk a verbális erőszaknak a hálójába, mi magunk is, amikor a másikról olyan módon szólunk, ahogy az számára nem megfelelő, amikor kihangsúlyozunk, vagy túlhangsúlyozunk egy hibát, egy gyengességet, és nem tesszük mellé a sok-sok jó tulajdonságát a másiknak, amikor nem tudunk úgy szólni, úgy beszélni, hogy abban jelen legyen újra és újra Isten szeretete, jelen legyen újra és újra Isten kegyelme, az ő ereje, hogy ilyen módon tudjunk tanúságot tenni hitünkről, reményünkről és szeretetünkről. Tehát nagyon vigyáznunk kell arra, hogy mit és hogyan teszünk, mit és hogyan mondunk. Manapság a világban, a különböző világokban nehezen tudunk eligazodni sokszor, és nehéz megállni, hogy ne szóljak vissza olyan szinten, olyan módon, ahogyan az illető felém fordult. De a szelídség megőrzése az sokszor segíteni tud a másiknak is, hogy nem húzom föl magam, nem bosszankodom, nem leszek feszült és türelmetlen. Nehéz ezt megtartani, persze. Ez esetleg elgondolkodhatja a másikat, elgondolkodhatja arra azon, hogy hogyan lehetne másképpen tenni, másképpen irányítani a dolgainkat. A belső szilárdság, amely a kegyelem műve, megőriz attól, hogy az erőszak magával ragadjon, és áthatja a társadalmi életet, mely a kegyelem, mert a kegyelem kioltja a hiúságot, és lehetővé teszi a szív szelídségét. A szent ember nem vesztegeti energiáit arra, hogy mások tévedései miatt siránkozzon. Képes hallgatni a testvérek hibái láttán, kerül a romboló és ártó verbális erőszakot, mert nem tartja méltónak magát arra, hogy kemény legyen a többiekkel, hanem inkább magánál többre tartja őket. Nem tesz jót nekünk a lenézés, a kegyetlen bíró szerepének a játszása, a többiek méltatlannak tartása, és az állandó leckésztetni akarás. Ez az erőszak egyik formája. Keresztes Szent János valami egészen mást javasol. Inkább akard, hogy mindenki téged oktasson, mint hogy oktatni akarj valakit, aki mindenki alatt áll. És az ördög távoltartására hozzáfűzött egy jó tanácsot, mások értékeinek úgy örülj, mintha tiéd volnának, és őszintén keresd, hogy mindenben megelőzzenek téged. Így legyőződ jóval a rosszat, elhúzod magadtól az ördögöt, a lélek örömét fogod élvezni. Ezt különösen is azokkal kapcsolatban gyakorold, akik kevésbé szimpatikusak a számodra. Tudd meg, ha ezen a téren nem gyakorlod magadat, nem fogsz eljutni az igazi szeretetre, és nem fogsz növekedni benne. Ugye a lenézés nehézségeiről szól itt a Szent Atya ebben a szakaszban, a lenézés, amikor a másiknak a hibáját kihangsúlyozom, és ezért őt magát is megvetem. Az alázatosság csak megaláztatások révén tud gyökeret verni a szívben. Megaláztatás nélkül nincs sem alázat, sem életszentség. Ha képtelen vagy elviselni és felajánlani a megaláztatásokat, nem vagy alázatos. Ha képtelen vagy elviselni felajánlani a megaláztatásokat, nem vagy alázatos, nem az életszentség útján jársz. Isten szentsége, amely megajándékozza egyházát, fia megaláztatás által jön. Ez az út. A megaláztatás tesz hasonlóvá Krisztushoz. Krisztus követésének megelőszetetlen része. Krisztus is szenvedett értetek, példát adva nektek, hogy kövessétek nyomdokait. Ő az Atya alázatát mutatja meg, aki megalázta magát azzal, hogy népével együtt járt, elviselte az zugolódásaikat, hűtlenségüket. Ezért az apostolok, miután megalázták őket, boldogan távoztak a főtanásból, mert méltók lettek arra, hogy Jézus nevéért gyalázatot szenvedjenek. Nem csak a vértanúság erőszakos helyzetére hivatkozom, azok a mindennapos megaláztatásokra is, akik szenvednek családjuk megmentésért, vagy nem mondanak jót magukról, és inkább másokat dicsérnek, mint hogy dicsekedjenek. Kevésbé fényes pozíciót vállalnak. Valami néha kifejezetten azért viselnek el igazságtalanságot, hogy felajánlják az Úrnak. Ha jót tesztek, mégis türelmesek szenvedtek, az kedves Isten előtt. Ez nem azt jelenti, hogy leszegett fejjel kell járni, keveset kell szólni, és kerülni a társaságot. Néha éppen az önzéstől való szabadulás tesz valakit bátorrá ahhoz, hogy szeretettel érveljen, követelje az igazságosságot, vagy védje a gyengéket hatalmasok előtt, bár ez számára negatív következményekkel járhat. Nem azt mondom, hogy a megaláztatás kellemes, mert az mazohizmus volna, hanem hogy Jézus követésének, a vele való egységnek, a növekedésének az útja. Ez természet szintjén érthetetlen, a világ nevetségessé teszi az ilyen javaslatot. Kegyelem ez, amelyet kérnünk kell. Uram, ha megaláztatások jönnek, segíts éreznem, hogy nyomodban vagyok, a te utadon járok. Ez a magatartás Krisztustól megbékített, túlságosan nagy egóból fakadó agresszivitástól mentes szívet tételez fel. Ugyanez a kegyelem által létrejött megbékéltetés teszi lehetővé a belső szilárdság megőrzését, az ellenállást, a jobban való kitartást, akkor is a sötét völgyben járok, vagy ha hadsereg is áll velem szembe. Az Úrra, sziklára támaszkodva mondhatjuk, békében fekszem le, és azonnal elalszom, mert egyedül te nyugtatsz el bizalmadban. Krisztus, ami békénk, azért jött, és olyan, hogy lépteinket a béke útjára irányítsa. Ő mondta Szent Faustina Kowalskának, hogy az emberiség mindaddig nem talál békét, amíg meg nem fogod bizalommal, amíg meg nem fordul, hogy az emberiség mindaddig nem talál békét, amíg nem fordul bizalommal az irgalmasságomhoz. Ne essünk tehát abba a kísértésbe, hogy a belső bizonytalanságot a sikerekben, üres élvezetekben, birtoklás, mások feletti uralkodás vagy társadalmi elképzelésekben keressük. Az én békémet adom nektek, de nem úgy adom nektek, mint ahogy a világ adja. Tehát az életszentség útján azt vizsgáltuk, hogy az egymás elviselése, a türelem, a szelídség hogyan segíti az életszentséget, hogyan segít bennünket az életszentség útján. Most ismét egy kis zene következik.
Hallagott az úton, munkába fogták, a keresztedet, Uram, vállára rakták, segítségét bizony elfogadtad, hogy tette szívből jöjjön, nem kívántad. Parancsolra jött az ismeretlen, a hatalom korbácsádul félelemben. Szegény ember, segít téged, Jézus, hagytad, élned kellett, ezért elfogadtad. Rászorulok én is a más erejére, nem számíthatok csak a magam kezére. Sheet hot on air. csak kéz a kézbe menhetjük meg. Add Uram, hogy felismerjem őket tőled, kegyelmeddel elfogadjam, érted, érted.
Folytatjuk a hittanórát itt a Mária Rádióban. Van még néhány percünk arra, hogy telefonon is beszélgessünk erről a témáról, beszélgessünk az életszentségnek az útjáról. 374-0904-es telefonszámon lehet telefonálni, lehet hozzászólni a telefonokhoz, lehet hozzászólni a témához, lehet segíteni, megerősíteni mindazt, amiről szó van az életszentség útjáról. Esetleg egy-egy jó példát is hallhatunk, hogy hogyan erősített meg bennünket az Isten, hogyan vezet, támogat, segít bennünket az Isten. Ezért fontosak ezei a részei is a hittanóráknak, amikor beszélgetni tudunk, amikor elmondhatjuk az álláspontunkat. Van egy telefonál a vonalban, tessék, Mária Rádió!
Dicsértessék a Jézus
Krisztus! Mindörökké, amen!
Nagy tisztelettel köszönöm, Atya, és a kedves Mária Rádió hallgatóit is. Nem tudom már, hol olvastam. Lehet vitatkozni, de ha mindketten az igazságot keresik, párbeszéd és szelidül, és a végén még jó barátok is lehetnek. És én úgy gondolom, hogy az Isten az embernek ezt az utat jelölte ki. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Valóban a vita nem azt jelenti, hogy a szeretet megszűnt volna. A vita és a veszekedés között sajnos csak egy paraszt hajszálnyi a különbség. A vitában megismerni szeretném a másikat, a veszekedésben pedig legyőzni akarom a másikat. A vita azt jelenti, hogy érdekel a másiknak a véleménye. Bár másképp vélekedik, mint én, de azért érdekel a véleménye. Fontos, hogy el tudja mondani, meg tudja fogalmazni a véleményét, a hozzáállását. És aztán persze a másik oldal is fontos, hogy hogyan tudom megerősíteni azt, hogy szeretem a másikat. Ugye a vitát mindig érdemes a megbocsátással, a bocsánatkéréssel lezárni. Újabb telefonáló van a vonalban, tessék, Mária Rádió!
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves Ákos atya! Nagyon felzaklatott ez az írás, mert nagyon-nagyon tisztelem Ferenc pápát, és nagyon sok igazságot mondott, sőt, én csak azt szeretném, engem egyre jobban mondjam azt, hogy dühít az, amikor emberek kereszténységre hivatkozva, vagy saját kereszténységükre hivatkozva másokra mutogatnak, másokat megítélnek, elítélnek, megítélni szabad, elítélni nem. De én szerintem kereszténynek csak az az ember hívhatja magát, aki Jézus tanításait követve őt követi. Tehát Jézus tanításait megtartva, a szívébe, szívembe zárva Jézust követem. Gyarló ember vagyok, elesetek, de tudom, hogyha nem direkt csinálom, akkor Isten fölemel még ötször is, még százszor is, hogyha megbánom a bűneimet. De nem hívhatja magát senki kereszténynek az, aki lop, csal, hazudik, másokat rágalmaz. Nem folytatom. A nyelv bűneiről pedig Jakab apostol levelét érdemes elolvasni. És hogy figyelmeztetni kell nekünk egymást, az ugye Ezékiel profétánál van, hogyha te látod, az ember nem így van írva éppen, de ha nem figyelmezteted őt, meghal a bűnös, de a te véredet kéri számon majd Isten. Tehát ha én tudom, hogy ő bűnös, és én nem figyelmeztetem, hogy rosszat csinál, a akkor az én véremet kéri számon. Ez itt van a Szentírásban. De ha én figyelmeztetem, akkor ő ugyan meghal, ha nem tér vissza a jó útra, de az én véremet már nem kéri számon Isten. Tehát, hogyha ne a másikat kritizáljam, magamban nézek előbb, hogy én nekem jogom van-e a másik embert kritizálni, ha nem lopok, ha nem csalok, ha találok egy övtáskát, és megtalálom, és leadom, és négytagú spanyol családé, és ez a család engem meghív a házába, a telefonszámot megírja, a címet megírja, a nevüket megírja, akkor én komolyan mondom, én ezt a szót, hogy büszke, nem szeretem, de én büszke vagyok arra, nem csak arra, hogy megkapta ez a szegény négytagú család a...
Persze, a... tehát ez nyilván...
Még egy mondatot, hanem igen, arra is büszke vagyok, hogy Magyarország jó hírét vitte el ez a négytagú család. Nem persze, engem, Magyarország jó hírét, és ezért hálás vagyok az én megváltomnak, mert adott nekem olyan lelket és olyan szívet, hogy megtartottam azt.
Köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönöm. Minden jót, Isten áldja önöket.
Biztos, hogy nem könnyű ez a terület, mert a nehézség az bánt engem is, de hogy ezt hogy tudom jól elmondani, jól megbeszélni, ez nem könnyű dolog. Még egy telefonra van időnk. Tessék, Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves Ákos atya, amikor társaságban vagyunk, és ott elkezdenek valakit, természetesen távol levőt, elkezdenek szidni, rosszakat mondanak róla, akkor jó módszer az, ha ilyenkor elkezdjük sorolni a szóban forgott illetőnek a jó tulajdonságait, jó tetteit. Ezután általában elhallgat a plecska, abba hagyják a továbbiakban az illető szidását, kritizálását. Nem baj, ha ilyenkor naívnak, tudatlannak mondanak, mert mégiscsak sikerült a kritizált embert megvédeni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Valóban ez egy jó módszer, hogy a jót is oda teszem a benne felfedezett rossz mellé, a jóról is igyekszem szólni, a jóról is igyekszem beszélni, mert ez mindig megerősíti azt, hogy ne csak a rosszat vegyük figyelembe, vegyük észre. Sokan nehezebb a jót észrevenni, a rossz az mindig egy kicsit fáj, a jó az pedig mindig meg tud bennünket erősíteni, és ezért fontos, hogy a jóról is tudjunk szólni, jót is el tudjuk mondani a másik emberről. Ugye mai evangélium kapcsán is mondogattam én is, amit ezt még az előző telefonnal is említett, hogy az én példám az a egyházamat mutatja meg, az én példám sokkal tágabban látszik, nem csak engem személy szerint. Van még egy, ugye Béla bácsi itt van a telefonvonalban, egy percünk van.
Igen,
Béla bácsi, egyetlen percünk van, mindörök fiamnak.
Tekintve, hogy ma Jézus szentséges szívének napja is van, röviden 4 sor. Jézusom, szentséges szíve, mindig jobban szeretlek. Hátra lévő életemben már csak háladat zengek, és mert esendőek vagyunk, irgalmadra hagyatkozunk, s Mária szent szívére, mely kegyelmek edénye. Amen.
Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük Béla bácsinak a pár sorát, és ez lehet a mai hittanóránk zárószava. Jézus szíve segít első pénteken bennünket, hogy egyre inkább jobbnak lássuk a világot, jobbnak lássuk a másik embert, fölismerjük a jót, és megtaláljuk azt, ahogyan erről a jóról beszélhetünk, erről a jóról tanúságot tehetünk. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Önök a Mári Rádiót és benne a hittanórát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.